csak ígéret. Tehát Rómaiak levél 3. rész 19. versétől a 28-ig. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságot most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hitnek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben megmutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedetek ki által? Nem, hanem a hit törvény által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül.
A te kegyelmedről elmélkedünk, ó Isten, a te templomodnak belsejében. Ma reggel olvastam ezt az igét, 48. Zsoltárban. És aztán mi az a legjobb dolog, amit egy vasárnap délelőttön tehetünk, hogy az Isten kegyelméről elmélkedünk az ő templomában. Annál is inkább, mert néhány hete, biztosan sokan tudják, a gyülekezetünk internetes oldalán levelező listáján egy teológiai téma nagy vitán tartott ki. Konkrétan az üdvösségnek elveszíthetősége, illetve nem elveszíthetősége. Most nem szeretnénk ebbe belemenni, hanem ennek kapcsán valamiről beszélni. És ebben a vita azt a nyugtalanító kérdést vetette föl némelyekben, hogy akkor az üdvösség cselekedetek által van, és nem a hit által. Mi van? A felolvasott ige alapján szeretném, ha mindenki eljutna arra meggyőződésre, hogy a mi megigazolásunk az Isten színe, előtt való megigazolásunk és üdvösségünk egyedül, és kizárólag az Úr Jézus Krisztus bűneinkért vállalt Isten kiengesztelő áldozati hálálába vetett hitünktől függ. És teljesen független attól, hogy az Isten törvényét mennyire sikerül megtartanunk. Ezért is adtam a mai igehirdetés címéül a római levél 3. részének 28. versét, ami lehetne mindannyiunk hitvallása. Mi ugyanis azt valljuk, hogy az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg. Miért olyan fontos ez a kérdés? Az Isten előtti megigazulás kérdése. Több választ szeretne erre adni. Egyetlen egyet szeretnék kiemelni. Ettől a kérdéstől függ az, hogy az Isten által adott evangéliumot, az apostolok által hirdetett evangéliumot valljuk-e, hirdetjük-e, nincs, vagy sem. Ez a vita nem új keletű, hanem 2000 éves. Az apostolok cselekedeteinek 15. részében azzal találkozunk az első versben, hogy némelyek, akik Júdeából jöttek le Antiókiában, ahol pogányok volt, tehát nem zsidók volt, lettek keresztények, és a júdeaiak nyilván zsidókból lettek keresztények, tehát ezek lementek és így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mit mondtak ezek? Nem elég a hit. Körül kell metélkedni. És itt behozták a törvényt. Hiszen a törvény idő elő a körülmetélés. Kell a hit, de kell a körülmetélés is. Ez nyilván ellentmond annak, amit olvastunk a Róma 28-ban. A törvény tetteitől függetlenül a hit által igazolunk meg. És a hit által üdvözlünk. Ők azonban nem azt tanították. Mit váltott ez ki? Azt lehet olvasni, hogy Pálnak és Barnabásnak nem kis vitája és vitája támad velük. Egy hatalmas vitáját, egy hatalmas vitát váltott ki ez a kérdés. Olyannyira, hogy nem is tudtak döntésre jutni. És úgy döntöttek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Az apostolok és a Jeruzsálemnek gyülekezett véneihez vitték ezt a kérdést, hogy ők az Isten színe előtt döntsenek ebben a kérdésben. Meg is tették, elmentek Jeruzsálembe, összegyűltek az apostolok, Jeruzsálemben gyülekezett színei, és mi történt? A hatodik versből ezt olvassuk. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. És mi történt megint? Nagy vita támad. Ismét egy nagyon nagy vitát váltott ki ez a kérdés. És végül a nagy vita végén Péter állt fel, és a következőt mondta. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy résztől fogva engem választatott ki Isten közülete, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogy nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztított a szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal az Isten, hogy olyan hibát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk éppen úgy, mint ők. Miről beszélt Péter apostol? Az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, akár zsidókból, akár pogányokból leszünk is keresztények. És ezt az evangéliumot hirdette Péter a pogányoknak, és azt mondja, hogy egy Isten, aki a szíveket vizsgálja, bizonyságot tett azok mellett, akik hittel fogadták ezt az evangéliumot. És mit mond már a római levél 5. és 10. versében? Szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. Egyedül az Isten lát a szívünkben. Senki ember fél nem látja senkinek a szívét, hogy mi van abban benne. És hogyha valaki hittel fogadja a Krisztus kegyelméről szóló örömhírt az evangéliumot, azt mondta Péter, hogy az Isten bizonyságot tett, hogy az ember szíve tényleg megtisztult. Az ember tényleg megigazult az Isten színe előtt. És hogyan tett bizonyságot? Szent lelkét adta neki. A megtisztult szív ura a szent életben. És hogyha az Isten bizonyságot tett, a hit által megigazult, fogányokról, azt mondja Péter, mit kísértitek az Isten? Miért teszitek próbára az ő türelmét? Miért mondjátok azt, hogy nem elég a hitből való, a Krisztus kegyelméből való hit? Miért mondjátok, hogy ehhez még szükséges valami más is? És az Isten elfogadta ezt a fogányt, aki megtért hit által. Akkor a bűnösség feltételéhez a hit elé, miért tettétek oda a körülmetérést? Ugye törvény? Ez tehát az apostolok által hirdetett evangélium. A kegyelem Krisztus áldozatába vezett hit. És ezt hirdették, és az a kérdés, hogy mi is ezt hittük-e, ezt hirdetjük-e. Mert ha nem, annak súlyos következményei lesznek. Egyrészt a hallgatóságnak, hallgatóságra, akiknek ezt hirdettük, másrészt önmagukra nézve, akik hirdettük ezt a úgymond evangéliumot, amiben nem elég a hit, hanem szükséges a törvény megtartása is. Miért veszélyes ez a hallgatóságra nézve? Hadd forduljak ebben a kérdésben a Galatákhoz írt levélhez. Ugyanis a Galatákat is ugyanez a tanítás fertőzte meg. Ha nem megértettek körül, és nem tartjátok meg a törvényt, nem üdvözülhettek. Mit felel erre Pál? Jól figyeljétek meg. Ha nem megértettek körül, nem üdvözülhettek. Erre mit mondtál? Galata 5.2. Ha körül megértettek, Krisztus népe semmit sem használ. A körülmegéléstől válták az üdvösséget, erre Pál azt mondja, ha körülmegértettek, Krisztus nem használ nektek semmit. Krisztus nélkül lehet üdvösség. Lehet Isten nélkül, meg Isten előtt, meg igazolni Krisztus nélkül. Nyilván belül valóban teszi fel, hogy ha a körülmetérés, a törvény megtartását tartjuk fel, az üdvösség feltételeként, akkor a szemünkbe vezetjük Krisztusról. Már nem benne bízom. Azt mondjuk, hogy nem végséges Krisztus. Szükséges a törvény megtartása is. És ha már nem Krisztusban bízunk, akkor már csak önmagunkban bízhatunk. Önmagunkra vagyunk hagyatva. És ezt nyilván meg is mondja Pál. Bizonyságot teszek ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Próbálkozhatok, igen, elindulhatok a törvény útján, de akkor minden törvényt meg kell tartani. Egy ellen sem vétkezhettek, mert ha vétkeztek, meghaltok. És végül így fejezi be a Galata 5.4-ben ezt a gondolatmenetet. Elszakadtak a Krisztustól, akik a törvény által akartak megigazolni. A kegyelemből kiestetek. Nyilvánvalóan teszi, hogy nincs olyan, hogy hisz a Krisztusban, de a törvény megtartását is az üdvösség feltételévé teszem. Vagy a kegyelemből megy, ami Krisztus, kegyelemből hitáltal, vagy a másikon. Ez pedig a törvény megtartása. 100%-ig. Ezt a kettő nem lehet összeköltözni. Nem lehet összekapcsolni. Ez olyan, mint ha látnánk egy hirdetést, ami azt mondja, hogy indul egy vonat a mennybe. A mozdonyban az Úr Jézus kül. És ennek a mozdonynak van két kocsija. Az egyik a hit, a második a cselekedet. És akkor el akarunk jutni. A mennybe elmegyünk a pályaudvarra, és beszélünk az információval, hogy honnét indul, melyik vágányból indul ez a vonat. És történetesen az információnál ott ült Pál apostol. És azt mondja, hogy honnét van ez az információ, hogy megvan az a mennyben. És mondja, hogy hát láttam ezt a hirdetést. Jézus van a mozdonyban, de szükséges, hogy higgyünk és a törvényt is megtartsuk. Hol lesz eljutunk? Mert a Pál azt mondja, hogy ezt a hirdetést nem miatt tudta. Nem miatt tudta ezt a hirdetést. Tényleg megvan az a mennyben. De annak csak egy kocsia van. Mozdonyban valóban Jézus jött, de csak a hitáltal lehet a mennybe jutni. Van még egy vonat persze, itt az állomáson, és sokan föltáltak már erre a vonatra. És a mozdonyban nem a Krisztus tették, hanem a törvény. De én úgy vagyok vele attól, hogy erre a vonatra láttál. Mert úgy közben egy nagy szakadék fog válni téged. És ezt a szakadékot csak a Jézus Krisztus tudja átidalni. Ő maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem lehet az agyámon. Csak általam. Úgyhogy arra biztatva, hogy az ő vonatára szálljon. Mert a szakadék fölött ő maga lesz az út, a híd. De ha a törvényt választott, azt a mozdonyban meg a fülkében a törvény van, és ő mondja meg, hogy mit cselekedjél, és te a cselekedetek kocsijába szállsz, akkor csak magadra számíthat. Ha jól olvasok az alatt a levélben, elszakadhatok Krisztustól. Ha a második vonatra szállsz, nem számíthat Krisztusra és az ő kegyelmére. Hogy előtt a szakadékra, hogy csak arra számíthat, amit a törvény mond. És ha megtartod 100%-ig, akkor esetleg átjuthatnál. De Jézus azt mondja, hogy csak általam juthatnál. Csak én vihetlek át az atyáról. Nincs más út. Úgyhogy nagyon veszélyes az, hogy mit hirdetünk. Mert hogyha a törvény általi megidoblást hirdetjük, akkor belegulunk a szakadékba is meghalunk. Ha a hitünket a saját cselekedeteinkben, a törvénynek való engedelmességbe vetjük, és nem Krisztusba, akkor mi magunk is a eszünkbe rohanunk, és a havatunkat is oda visszük. Milyen veszélyekkel jár ez a tanítás arra, aki hirdeti? Itt már olvastuk az apostolok cselekedeteiben Péternek a felszólítását. Mit kísértitek az Isten? Miért teszitek próbára az ő türelmét? Vigyázzatok, nehogy kihívjátok magatok ellen az Isten. Hiszen, ha valaki az üdvösség, a megigazulás kérdésével a törvény megtartását is feltételként szabja, az magával is kell szembe. Ugye, mint itt az evangéliumról van szó, amit Isten azért adott, hogy azáltal a bűnös ember üdvözítse. És hogyha az evangélium címszóval nem azt hirdeti, amit az Isten adott megoldásként, akkor az van nagyon legyen óvatosan. Mert akkor az Isten a fejünkre fog kopintani. Mert az embereket sodorjuk a veszedelemben. Ez olyan, mintha lenne valaki, aki súlyos, halálos betegségben szenved. Elmegy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy rajtad csak egyetlen egy gyógyszer segíthet. Én ezt felírom neked, és vedd be, és meg fog gyógyulni. Erre jönnek mások hozzá ezt a beteg emberhez, áll orvosok. És azt mondják, hogy ez a gyógyszer, amit neked felírt az orvos, hogy el fog használni. Dobd is el. De van másik gyógyszer, ami használ majd. Ez az ember ebben az áll orvosokra hallgatott. Bevette, és nyilván elhatott, és meghalt. Így kerülhet az az ember is Istennel szemben, aki nem az igazi gyógyszer, aki nem az igazi megoldás, nem Jézus Krisztus hirdeti. Pál apostol hasonlóképpen fogalmaz, mint ezek az állorvosok. A Galatákhoz írott levélben azt olvassuk, hogy vannak köztetek, akik felopakodtak, bekorakodtak, áltestvére, akik kiemelik a ti szabadságotokat, hogy újra szolgálnát legyenek titeket. Áltestvérek, akik kitérnelik a mi szabadságunkat. Milyen szabadságról van itt szó? A törvény megtartásáról, szóval való szabadságról. Mint az üdvösség feltétele. Szabadok vagyunk attól, az üdvösségre nézve, hogy a törvény meg kelljen tartanunk. És hogy az áltestvérek azt mondják, meg kell tartani, és ismét a törvény szolgaságába akarnak vezetni. És figyeljük meg, mit mond Pál ezeknek az áltestvéreknek. Ezeknek mi egy pillanatra sem adtuk meg magunkat. Azért, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Az evangélium igazságát meg kell őrizni. És ezért nem szabad megadnunk magunkat ezeknek a tanításoknak, és ezeknek az áltestvéreknek. A Filippi beli hívőknek nagyon keményen fogalmaz ezekről az áltestvérekről. Azt mondja a Filippi 3.2-ben, őrizkedjetek az ebedtől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmegérteléstől. Gonosz munkások. És rámutat Galata levélben, hogy ezek a gonosz munkásoknak milyen szándéka van a szívükben. Galata 4.17. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem, mert mint fától, de igazából ő által a hitetet Krisztustól szakítani, hogy azután értük, hogy buzgolkodjatok. Az áltestvérek célja a törvények hirdetésével az, hogy azután értjük és az általuk hirdetett törvénynek szolgáljuk. Értjük, buzgolkodjunk. Már ne Krisztusban higgyünk. Megyük el a tekintetünkbe Krisztustól. És azon aggódjunk, amit ők mondanak. Ha ezt és ezt megtartod, üdvözül. Ha nem tartod meg, elkánozol. Ha körülmetélked és a törvényt megtartod, amelyen bejut. Ha nem, kánozatod. De én ott érjek vissza arra gondolatra, hogy ne kísértsétek az Istent. Pál apostol a Galatához írt levelében erre az úgynevezett evangéliumról, ami a törvény megtartását is megköveteli, azt mondja, hogy más evangélium, hamis evangélium. Ami, ő pedig úgy nyilatkozik, hogy ez nem attól jön, mármint Istentől, aki hív titeket. Ez az evangélium nem Istentől jön. Ez a sátántól jön. És attól fél Pál apostol, hogy ez a hitetés evangélium megfertőz mindenkit. Galata 5:9 kiskobán az egész tisztát megkeresztik. Ezért Pál apostol úgy lép fel a Galatákon írt levélben, mint az evangélium, az Istentől adott evangélium oltalmazója. Így fogalmaz a Galata 1:6-9-ben. Csodálkozom, hogy akkor, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlottok. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják feldíteni a Krisztus evangéliumát. És most figyeljünk, de ha szinte mi, vagy mennyiről való angyal hirdetni is néztek valamit azon kívül, amit néztek hirdettünk, átkozott legyen. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom, ha valaki néztek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. Ezek nagyon súlyos dolgok. Pál az evangélium oldalmáért még önmagára is Isten áldását, Isten ítéletét kérné, ha más hirdetne, mint ami válhoz bízva. Miért? Mert az evangélium a megoldás a bűneinkben. És ha más hirdetünk, nincs megoldás a bűnben, akkor megyünk a pokolba. Ha én más hirdetnék, mint a kegyelemről való üdvösséget, kérném az Isten ítéletét, hogy hallgattasson el. Mert olyan hirdetek, amivel megfertőzök embereket. Hátutatás, tehát milyen súlyos következménye van a hamis evangélium hirdetésére, mind a hallgatósága, mind a hirdetőre nézve. Azonban hogyan ismerjük fel az igaz evangéliumot? Az Isten által küldött evangéliumot. Ennek vannak ismertető jegyei, mint ahogy a pénz kérnének és hogy a bankjegynek is vannak ismertető jegyei. A héten olvastam, hogy nem sokára új 1000 forintusunk lesz. Azért már elég nagyon könnyű hamisítani. Lehet kénymásolni. És az új bankjegyen most már több olyan azonosító lesz, amit már nagyon nehéz hamisítani. És amiről nagyon könnyű lesz felismerni, hogy az tényleg 1000 forintos. És nem valaki csak úgy kénymásolta. És az Isten által született evangéliumnak is vannak ilyen ismertető jegyei. A felolvasott igéből én többet összegyűjtöttem, az első alatt, hogy a törvény tette jelzal. Senki meg nem igazul. Ő előtte. Róma 3:20. Ha az evangélium nyert hallunk arról szól, hogy a megigazulásunkhoz szükség van a törvény tetteire, a törvény cselekedetére, akkor ez nem az igaz evangélium. A törvény tettei által senki meg nem igazul Isten előtt. Három dologról szól van, a törvényről, a megigazolásról, és arról, hogy a törvény tette által ki igazolhat meg. De ugyan hagyhatja a törvényről. Ez nem más, mint az Isten parancsolatának az összessége, amelyben az Isten megmondja, hogy mi az, amit tegyünk, és mi az, amitől tartózkodjunk. Tehát ezt lehet. Erre mondja a római levélben Pál, Róma 10:5-ben, hogy aki cselekszi, mármint a törvény, az él általam. Tehát kicsit furcsának hangzik, de úgymond elméletileg, és ezt nagyon-nagyon elméletileg mondtam, hogy szinte ez lehetetlen, gyakorlatilag lehetetlen, de mégis tegyük, hogy elméletileg lehetséges az, hogy a törvény cselekedve élünk, örök életre jutunk. És nyilván egy földi bíróság sem ítél el, ha megtartjuk mindazt a törvényt, ami benne van mondjuk a büntető törvénykönyvben. Ha nem lépünk a földi törvények ellen, akkor nem kell félnünk a büntetéstől sem. Elméletileg fennállnak a lehetősége, hogy nem szegítem az Isten törvényét, akkor nem kell félnünk az ítéletről, az Isten ítéletétől sem. De már a mai napon az apostolok cselekedeteiben olvastuk, hogy sem a mi atyáink, semmi el nem hordozhatjuk ezt a törvényt. Magyarul nem tudtuk megtartani. Senki nem tudja megtartani. A 143. Zsoltár második versében azt írja a Zsoltár író, egy élő sem igaz előtte. Isten előtt egy élő ember sem igaz. Ennek a másik megfogalmazása az, hogy mindenki bűnös. Egy ember sem tudta megtartani, és nem tudja megtartani az Isten törvényét. Ezt olvastuk a római levélben. Mindnyájan vétkeztek, minden ember, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Magyarul mindenki vétkes. És nem éri el egyetlen egy ember sem az Isten tökéletes erkölcsi tisztaságát, ami sugárzik az Istenből, az ő dicsőségét. Nagyon-nagyon messze vagyok ettől. Nagyon messze. Ha pedig vétettünk a törvény ellen, akkor válnánk az ítélet. Ha a földi törvények ellen vétünk, akkor a földi bíróság ítélkezik fölöttünk. Az Isten törvény ellen vétünk, az Isten, mint bíró, fog ítéletet mondani felettünk. Talán még a földi bíróság felmenthet bizonyíték hiány. Egy olyan ember, aki valójában bűnös, de ezt nem tudták rá bizonyítani. Hamisan, tehát igazat nyilvánítva egy földi bíróság, egy bűnös ember. De az Isten ismeri a szívünket. 44. Zsoltár, 22. verse. Jól ismeri a szíveknek titkai, és kifürkési, hogy mi van bennünk. Isten előtt nem lehet elrejtőzni. Nem lehet megjátszani magunkat, nem lehet áramlani közben, nem lehet önmagunkat jó szinten feltöltetni. Isten ítéletét nem lehet kikerülni. Én nem tudom, valaki volt-e már bíróság előtt, mint vádott. Én nem hiszem, hogy ez nagyon kellemes dolog lenne. Sőt, nagyon is törni. De most képzeljük el, hogy az Isten előtt állunk. Nem földi bíróság előtt, mint vádottak, mint bűnösek. Azt mondom, hogy ennyi rettenetesebb dolog nincs. Az Isten előtt állni, és tudni, hogy én bűnös vagyok, és méltó vagyok az ítéletre. Ezért félünk mi emberek a haláltól. Mert tudjuk, hogy egyszer meg kell állnunk az Isten színen. Számot kell adnunk az életünkről. És nagyon jól tudjuk, hogy méltók vagyunk arra, hogy Isten megbüntessen bennünket. Mert bűnösek vagyunk. Hogy a kárunkatra küldjön bennünket. Ezért félünk. Tehát, hogyha egy ember segít az Isten előtt, tehát minden ember bűnös, akkor most mindenkit Isten a pokolra küld. Erre lennünk méltó. És hogyha Isten, mint igaz bíró, valami oknál fogva, fel nem mentene bennünket az ítélet alól, oda is jutnánk mindannyian. Mit kell bennünk, ami törvényszegéseinkkel, bűneinkkel, kell valamit kezdeni. De hát mit? Törekedjünk a törvény megtartására? Tehát, ha törekedjünk, de ettől várjuk azt, hogy a bűneink eltöröltessenek. Azt mondom, hogy kár erre még egy keretet is ráfordítani. És ha én megtöltöm a törvényt, nem teszek többet, én nem szaporítom a bűneimnek számát. Ha én engedelmeskedek egy kérdésben, azzal csak azt hiszem, hogy nem jövelem egyet többen a bűneimet. De ennek az engedelmességnek semmi, de semmi hatása nincs arra a sok bűnre, amit már elkövettem. A törvény megtartására nem tudom eltörölni a már elkövetett bűneimet. Hát erről az útról ne kell szállnom. Ez nem oldja meg a mi problémáinkat. Ezért kell valami más utat találni. De hogyha nem a törvény megtartása az út, akkor micsoda. Erről majd a vállalat felett a C-ponton beszélek, de hagyd küldetre egy gondolatot, a B-pontot. Hogyha nem a törvény által lehet megigazolni, akkor mire való a törvény? Akkor Isten miért adta? És lehet, hogy meglepő a válasz, de azt olvassuk az igében, hogy a bűn felismerésére adatott a törvény. Nem azért, hogy Isten megigazítson bennünket általa, hanem ráismerünk, hogy milyen bűnösek vagyunk. Hogy mennyire és mennyire nem azt szerint akarunk élni, ahogy Isten törvényben nekünk megparancsolja. Hogy mennyire tiltakozunk mi emberek az ellen, amit mond Isten, és mennyire futunk azután, amit ő meg akar bennünket óvni. Ágoston fiam mostanában nem tudom hány kört fut addig, amit előttük fűt fektetni. Állandóan kitalál valami. Még ki érdeztek kifélni. A Domikát, a Gellértet, az anyát, az apát. Most szomjas vagyok, most ezt kell csinálni. Hiába van, hogy le kell feküdni, mert késő van. Ő nem akar engedelmeskedni. És mi van akkor, ha megtiltunk valamit? ezt ne tedd. Máshogy is fogod megcsinálni. Valahogy a törvény, a parancsok, illetve a tiltások kívánja bennünk a bűnös természetünkből azt, hogy pont az ellenkezőjét csináljuk. Isten a törvény által nyilvánvalóvá teszi önmagunk szem előtt, hogy mennyire bűnösek vagyunk. Éppen azért olvashatjuk a felolvasott rész 19. versében, azért adatott a törvény, hogy minden száj bedugassék, vagy elnémuljon Isten előtt, és minden ember Isten ítélete alá essék, vagy minden ember vallja magát bűnösnek Isten előtt. A törvény előtt, törvény azért adatott, hogy bűnösnek valljuk magunkat Isten előtt, hogy rádökenjünk, és Isten előtt is bevalljuk, hogy hát már pedig mi bűnösek vagyunk. Hogy senki se akarja önmaga, vagy mások előtt azon kezdődik, hogy már pedig ő igaz. És nem szorulod Isten kegyelmébe, és képes a törvény megtartása által üdvözülni. Itt tehát a törvény nem a megigazulásnak, hanem inkább Isten ítéletének az eszköze. A törvény által számít a bűneinkre, és egyben el is ítél a törvény bennünket. Tehát kijelenthetjük, hogy a törvény által nem igazulunk meg. De akkor miért? Nem tudják már sérni az Istentől, hogy ő rámizatja a bűneinket? Én azt hiszem, hogy nem. Ha Istenre utalunk, mint egy orvosra, aki jól látja, hogy betegek vagyunk, akkor is oda jön hozzánk, hogy ember, te beteg vagy. De ezt éppen nem látod. Én segíteni akarok rajtad, de hogy segítsek, neked is el kell ismerned, hogy te beteg vagy. Én látom, hogy te halálos beteg vagy. Olyanok a tüneteid, bűneid vannak, hogy jelzi, hogy te halál felé mész. És hogyha erre nem döbbensz át, és nem engeded, hogy én segítsek, hanem kérem az én segítségemet, meg fogsz halni. Persze van, amikor nem ismerjük fel a bűneink, a betegségeinket. Vagy nem akarjuk elismerni, hogy mi betegek vagyunk. Nem akarjuk elismerni, hogy én bűneink vannak. Addig egy orvos nem tud a betegen segíteni, amíg nem ismeri el beteg voltát. De mi van, ha valaki szembesül a halálos betegségével? Mert az ember összeomlik, összetörik, kétségbe esik. Végen van, nincs tovább. Talán kulcsod egy Isten pont ezt akarja elérni a törvénnyel, hogy eljussunk erre a pontra. Végen van, nincs tovább. Erre a kétségbeesésre, erre az összeomlásra. És ennél tovább megyek, azt is el akarja érni, hogy ismerjük fel, hogy önmagunktól, ebből a helyzetből nem tudunk kijönni. Külső segítségre van szükségünk. Ráfogunk valakire, aki segíthet rajtam. Tehát azt mondhatjuk, hogy a megigazolás a törvénytől függetlenül lesz nyilvánvalóvá. Azt, hogy igaz leszek, az nem tőlem van, hanem Isten nyilatkoztatta ki. Azt az utat, amely által én üdvözülhetek, Isten szín előtt igaz lehetek. Tehát a megigazolás nem tőlem, nem a törvénynek megfelelő cselekedeteinktől van, hanem a megoldás Istentől jön. És mi ez a megoldás? Jézus Krisztus megváltása. Megigazulásunk kegyelemből ingyen történik Jézus Krisztus megváltása által. Hogyan? Kegyelemből. Istennek ugyanis, mint igaz írónak jogában van elítélni bennünket, de jogában van kegyelmet is gyakorolni. Ha a törvényben nézzük magunkat, akkor már szinte el is ítéltük magunkat. Látjuk a bűneinket, és ott, hogy halálra. Halálítélete méltóak vagyunk. Ott vagyunk a síralomházban, várjuk ítéletünknek a napját, ami ítéletünk végrehajtásának órája. Képzeljük el ezt a helyzetet. Elítélnek, tudjuk, hogy bármilyen a halál. Már csak az a kérdés, hogy mikor nyitnánk a börtönőt, és mikor szedett ki bennünket kivégzésünk helyére. És kinyílik az ajtó, és azt mondják, kegyelmet kaptam. Nem kell meghalni. Nem azért nyitnak az ajtó, hogy kivégezzenek, hanem azért, hogy szabadon elmehess. Ez micsoda megszennyezülés és felszabadulás. Tudtam, hogy halálos beteg vagyok. Vádám a halál. De jött egy orvos, és azt mondta, hogy van gyógyszer, nem fogsz meghalni. És ahogy olvastuk, ez a gyógyszer, ez ingyen van. De nem azért, mert értéktelen a gyógyszer. Pont ellenkezőleg. Olyan drága, hogy senki, de senki nem tudja megfizetni. Pont azért ingyen van. A 49. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy senki sem válthatja meg magát. Nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. Még ha örökké élne is, és nem látnál nem is végződött, de meglátja. Le kell tennünk arról, hogy a magunkat megváltsuk. Nem lehet. Egyedül egy gazdag adományozó segíthet rajtunk, aki megveszi, megfizeti a mi szabadulásunknak, a mi gyógyulásunknak az árát, és hogy maga Isten volt. Egyszerűen fia által, Isten mint bíró felmerhet kegyelem által az ítélet alól, és igaznak nyilváníthat. Miért? Mert az én bűneimért, és mindenünk bűneimért nem minket büntetett meg. A jogos ítélet nem minket sújtott, hanem szeretettől az egyszerű fiát adta az Isten, hogy őt büntesse meg én és mindenünk bűneimért. Helyettünk más bűnözött. Ez Istentől való engesztelő áldozat. Én gyerekkoromban általános iskolásként berúgtam az általános iskola egyik ablakát focilabdába. Egy általános iskolás gyereknek nem sok pénze van, lehet, hogy most már van, nekem nem volt. Egyszer kaptam 20 forintot, azt sem tudtam, hogy mennyit érveztem, nem 10 forintot vettem belőle 20 kifit, mert azt hittem, hogy annyit a kérdez kifit. És mondtam, hogy ezért kérdez kifit, kaptam 20-at értem. Nem tudtam, mi a pénz értéke, mert annyira nem volt nekem minden pénzem. De mivel nem volt pénzem, a szüleim fizették ki helyettem az ablak javítását. És ezután, miután a szüleim kifizették, soha senki azóta nem járt el az se az ablak üveges, se az igazgató, hogy én is fizessek, mert én követtem el a bűnt. Én törtem le az ablakot. Helyettem más fizetett, mint ahogy helyettem Krisztus fizetett. Tehát Krisztus által megszabadulhatunk a bűneink büntetésétől, és Isten igaznak nyilváníthat minket. Hogyan lehetünk mégis igazán nyilvánítva? Két fontos dolgot hadd mondjak el. Isten teszi meg igazultá a Jézus Krisztusban való hívő. Két gondolat. Isten tesz meg igazultá. Nem én teszem magamat meg igazultá. Róma 3:26. Isten tesz meg igazultá. Tehát maga a bíró nyilvánít igaznak engem. És a másik a Jézus Krisztusban való hívő. Tehát nem elég ismerni mindazt, amit Krisztus értünk el. Hinni kell. Hiába tudjuk egy orvosságról, hogy annak mi a hatásmechanizmusa. Hogyan hat egy betegre. Hiába vagyunk meggyőződve arról, hogy rajtunk betegeken is ez a gyógyszer segítene. Hogyha a boltunkon van egy hülyegségben, az a gyógyszer nem fog rajtunk segíteni. Bármennyit is tudunk róla, bármennyire is hiszük, hogy segítene a betegségünkkel, ha nem vesztük be, és nem nyeljük le, nem fejtik ilyen hatását. Krisztustól nem elég eleget tudni, azt, hogy a keresztény ember, azt, hogy ez értünk tette, hogy általa megszabadulhatunk az ítélettől, és Isten előtt elnyerhetjük a szabadulást, az üdvösséget. Valamilyen módon meg kell nyitnunk a szívünket Krisztus előtt. Személyesen oda kell fordulnunk Krisztushoz. És ki kell térnünk felé, hogy igenis felismertem a törvény alapján, hogy bűnös ember vagyok, ítéletre méltó ember vagyok, és nem tudok magamon ezen az állapotomon változtatni. Ezért Úr Jézus segítségül hívlak téged, kérlek, hogy a te váltság halálod, a te véred. Töröljen az én bűneimet is. Bocsáss meg bűneimet. Tisztítsd meg szívemet. Ha nem fordulunk oda itt Krisztushoz, nem hívjuk őt segítségül, nem lehet a segítségünkbe. Isten igazi meg, de csak az, aki hívő. Tehát Krisztus kell megtagadunk az üdvösségünk kérdésében, és egyedül benne kell bíznunk. És ehhez az üdvösségünkhöz nem szabad belevenni a törvény megtartását. Jól ismerjük az Efézus 2:8-at, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez az utolsó rövid ponton. Senki se dicsekedjék. Ki akar dicsekedni? Aki önmaga szemében szerette meg azzal, hogy meg tudja tartani a törvényt. Ő dicsekszik, hogy én képes vagyok önmagam erejéből. Kivívni az Isten igazságát, az üdvösséget. De a hitáltal elérhető megigazulás kizárja, hogy dicsekedjünk. És egyedül az Úrral kell, hogy dicsekedjünk. Ezt írja Pál az 1 Korintus 1:35-ben, aki dicsekszik, Úrral dicsekedjék. Hadd olvassak még fel egy részt Páltól, aki azt mondja, hogy neki lenne mire dicsekednie. Jó lehet nekem, van bizakodásom test szerint is, ha bárki más, mert testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülbelül megértettem 80 napon. Izrael rendességéből, Benjamin törzséből vagyok, zsidóból való zsidó törvény tekintetében farizeus, gusztóság tekintetében az egyházat üldözi, és most figyelj, a törvénybeli igazság tekintetében fethetetlen voltam. Törvény tisztelő, törvény megtartó, fethetetlen voltam. És mégis mi van? De amelyek minket egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárra ítéltem. Még a törvény előtti fethetetlenségemet is. Sőt, annak szeretve most is kárra ítélek minden. Az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagyta és személynek ítélet, hogy Krisztus megnyerjen. És számomra az egyik legényedő pontok a Bibliában, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazsága a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Pálnak lett volna, hogy elvizsegednie, de ezt mind kárképpen érdekel, azért, hogy Krisztusnak páratlan gazdagságát megnyerhesse. A mennyben egyikünk se fog dicsekedni, a mennyben az Isten bárányát fogjuk magasztalni, mert nagyon jól fogjuk tudni, hogy egyedül miatta, csak az ő érdeme miatt lehetünk ott. Hadd olvasom el végezetül jelenések könyvéből azt, hogy hogyan magasztalják az Isten bárányát. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a tónus, az élőlények és a vének körül, számunk 10 000, 10 000 és 1 000 volt. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megölött bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondtam. A király széken ülői, és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség, a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, ámen, és az ének leborultak, és imádták őt. Imádkozom is. Úr Jézus emberünk, mi sem más, már itt a Földön, hogy olvastuk is, hogy előtte levalunk, és imádunk, és magasztalunk Isten bárányát, aki értünk, önként vállalta a kerülő halált, hogy megszabadíts és megmenj bennünket, akkor rettenettől, hogy az Isten ítélete alá essünk. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet, kérjük segítséget értékelni, ebben újonnan, ebből élni napunk már. Kérjük, hogy tanítsd bennünket, őrizd meg minden halattól, minden hamisságtól, a te evangéliumod uralkodik a szívünkben, és azok azon elfoglal nekünk igazi örökkévaló életet. Amen.